Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim, kedves hallgatók és nézők! 1873-ban jelent meg egy nagyon érdekes könyv, amit Charles Blakely írt, aki tulajdonképpen belgyógyász vagy orvos volt abban az értelemben, hogy a másik ága a gyógyításnak a sebészet volt abban az időben. Ez a könyv arról szólt részben, hogy a környezet szennyezés légúti megbetegedéseket tud kiváltani. Ő volt először, aki alkalmazott egy ma is használt módszert, a bőrpróbákat, a pollenes bőrpróbákat, és mindez kb. 150 évvel ezelőtt. Ennek a könyvnek az előszavában Blakely azt írja, ez a Estivus, Catarrhus Estivusról, tehát tavaszi hurutról, majd névén a szénanáfáról szól ez a könyv, és azt írja az előszavában, hogy még ebben az országban ezt Angliára érti, ahol talán az egész betegség elkezdődött, és ahol még mindig sokkal gyakoribb, mint Európa más részein, még mindig vannak orvosok, akik alig tudnak valamit róla, és a kontinensen, hát ezek vagyunk mi természetesen, kontinensen is még kell, hogy legyenek olyanok, akik még csak nem is hallottak erről az egész betegségről. Most a kérdés természetesen az, hogy ha ez valóban ma is így van, akkor mi indokolja ezt az egészet? Mi indokolja a kérdést, hogy meddig leszünk még allergiásak? És egyáltalán erre az előadásra szükség volt. Tehát az allergiáknak maguknak nagyon hosszú története van. Az első valószínűleg azonosítható áldozata az allergiának körülbelül 4000 évvel ezelőtt Menész fáraó volt, aki az egyiptomi történetnek az egyik nagyon jelentős alakja, körülbelül második Ramszeszhez lehet mérni. Ő volt az, aki a felső és alsó Egyiptomot egyesítette egyetlen egy királysággá. Van egy hieroglifa, amelyik szerint ő egy rovar csípésbe, talán egy mégcsípésbe halt bele több mint 80 éves korában. De ezt a hieroglifát van, aki úgy olvassa, hogy egy víziló kapta be. Minden esetre egy ismertebb történet az, akiről itt ezen az ábrán van szó. Ez Britannicus volt, aki jelölt volt a császárságra, azonban ma úgy mondanánk, hogy nagyon súlyos lószőr allergiája van, annyira súlyos volt, és ez valóban egy rendkívüli eset, hogy amikor közel ment egy lószó, sincs arra, hogy felült volna, vagy egy harci szekeret vezetett volna, akkor úgy elkezdett könnyezni, hogy nem látott, és úgy folyt az orra, hogy mindenki a hasát fogta a rőgéstől. Nem is lett belőle császár, mert a szenátusban azt mondták, hogy ilyen ember nem lehet a vezetünk. Tetszik tudni, hogy hívták az utódát, a helyettesét? Nérónak. Nem tudom, hogy melyikkel jártunk igazán jobban.
Igen, történelemből hallottunk néhány példát arról, hogy kik voltak allergiásak. Most hadd nézzük meg, hogy ebben a teremben hogyan áll ez a kérdés. Kérem, vegyék kezükbe ezt a bizonyos kis készüléket. Rendkívül egyszerű kérdést teszünk fel természetesen. Ha önök közül valaki tudja magáról, hogy allergiás bármire is, az az egyes gombot nyomja meg, aki abban a boldog állapotban leledzik, hogy nem, az a kettes gombot tegye meg, hogy megnyomja. Tehát egyes gomb, ha allergiás, kettes gomb, ha nem. 15 másodpercük van a szavazásra. Valóban bármilyen allergiáról legyen szó, bőrallergia, köhögés, tüsszögés, és rögtön látni fogjuk az eredményt. A számítógép ezt látja. 45%. Igen. Ugye lenne még egy kérdésünk, amely arról szól, hogy a környezetükben ismernek-e olyas valakit, aki allergiás bármire is, legalább egy valakit, akit ismernek. Az egyes gomb az, hogy igen, a kettes, hogy nem, és a hármas gomb, hogy nem tudják, tehát véletlenül esetleg nem vették észre azt a kőgési rohamot, ami elönt minket, amikor allergiások vagyunk, például engem. Tehát egyes gomb igen, kettes gomb nem, környezetükben nem ismernek allergiával, allergiától szenvedő embert, és a hármas gomb, hogy nem tudták azonosítani. És itt is látni fogjuk az eredményt. Emlékeztetően 45% volt a jelenlevő közül, aki allergiás volt, 55% aki nem, és hát itt 97%-unk ismer olyas valamit, aki allergiás. Professzor úr, ezek az arányok hogyan fedik a reális
helyzetet? Az előbb azt gondoltam volna, hogy reprezentáljuk az európai mintát, de a második ábrát látva azt kell mondom, rosszabb a helyzetünk, mint általában Európában. De hogy a mérhető és a látható adataink mit mutatnak, ezért a korányi intézetnek egy képét szeretném bemutatni, az aszma bronchiáli előfordulási gyakoriságáról. Ezen az ábrán két dolgot lehet tulajdonképpen látni. Az egyik az, hogy a tendencia az folyamatosan 1980 óta folyamatosan növekszik, megtörés nélkül. Ez a trend, ez nagyjából ugyanolyan, mint az ipari európai országok és vagy bárhol másod Európában, és 2004-ben, ahonnan az utolsó adatok rendelkezésre állnak, kb. 180 ezer aszmás lett volna. Ennél egész biztos, hogy a szám magasabb, de ezek az adatok elsősorban ezért mégiscsak a felnőttekre vonatkoznak. Tehát az igazság az, hogy ez alatt a 130 év alatt mi rettenetesen messzire jutottunk. Ugye az utolsó 25 évben az allergiáknak, általában mindenféle allergiát beértve, az utolsó 25 évben az allergiák száma meg négyszereződött, és el kell igazából oszlatni azt az egész kérdésnek rettenetesen rosszat tevő társadalmi félekedést, vagy föltételezést, ami hát volt, és valószínűleg van is, még most is, hogy ez egy könnyű olyan megnevetni való betegség, hát valakinek jó, hát viszket a torka, meg a szeme, ugye könnyezik egyfolytában, meg tüsszük és hasonló. Mára az allergiák képe teljesen megváltozott, abban az értelemben mindenek előtt, hogy egy súlyos betegség, csoportról lett szó, amelyiknek a tendenciája általában mindenkiben az, hogy romolhat, egyre több embert érint valóban, és hát ezekről fog a továbbiakban is az egész előadás szólni. Ha azt a kérdést próbáljuk megközelíteni valóban, hogy miért, meddig leszünk allergiások, ehhez természetesen, hogy válaszolni tudjunk, azért két dolgot kellene az embernek tudnia, hát mindenek előtt azt kellene tudnia, hogy mitől válunk allergiásokká, és a másik pedig az, hogy miért pont ott, és miért pont annyian. És ebben a szituációban világosan kell látni, hogy ezek a számok, amik hát valóban egyre mindjárt jönni is fognak a továbbiakra, ezek nem egy átlag természetesen az egész világra, de különböző részein a világnak óriási különbségek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy elsősorban ezek a vad allergia számok, ezek mégiscsak az ipari országokra vonatkoznak. És az első ábra lenne, én egy pillanatra visszaszabadna kérni az előtte lévőt, azt hiszem, hogy azzal kezdődött. Igen, ugye ebben a három egymás utáni ábrában az első az asztma lesz, a következő allergiás nátha lesz, és a harmadik az allergiás bőrbetegség, az egész testet érintő viszkető, az atópiás dermatitis. Itt világosan lehet látni, hogy a kevésbé iparosodott országokban, mint hát itt például Albániában van a legalacsonyabb előfordulás, ez 2-3% lehet, és a magasabb, ahogy nagyjából az iparosodottság nő, ez egy különleges vizsgálatnak egy szóró eredménye, úgy emelkedik az aszma prevalencia. A következő ábrán megint csak ugyanezt lehet látni, csak allergiás rinitiszre, ami valahol azt mutatja, hogy ez az allergia tulajdonképpen mégiscsak az egész szervezetnek egy egységes, egyfajta betegsége. Ugye itt megint csak azt lehet látni, hogy az allergiás nátha, amiről Blakely is írt, ugye megint csak a kicsit kevésbé fejlett, industrializált országban, mint Albánia vagy Kína, és Etiópiát kiemelném, mert a későbbiekben is lesz szó róla. Néhány százalék a prevalencia, de vannak olyan részek a világban, ahol ez a 30-35, sőt akár 40%-ot is el tudja érni. És a következő ábrán, a harmadikon pedig látni fogjuk, hogy az allergiás bőrbetegségekkel hogy áll a helyzet. És itt nagyjából ugye a trendek, hát az egyenesnek a iránytangens az változhat egy csöppet, de a trend az teljesen egyforma. Az atópiás ekcéma tünetei is a legkevésbé fejlettebb országban a legalacsonyabbak, és hát emelkedik, és általában az Egyesült Királyságban a legmagasabb angol száz területeken, részben természetesen azért is, mert nagyon figyelnek a kérdésre, és az orvosi ellátás egy kicsit ki is van erre az egészre hegyezve. Na most, hogy ez az egész miért, és itt az látszik már ezekből is, hogy az iparosodottságnak nagyon fontos szerepe van. A másik tényező, amiről általában tudunk, az az öröklésnek a szerepe az egész kérdésben. És ez valóban így van, hogy az öröklésnek nagyon fontos súlya van, még akkor is, hogyha az embernek világosan kell azt is látni, hogy nem csak ha egy családon belül szaporodik az allergiások száma, az nem feltétlen az öröklődés. Ebben a szituációban különösen fontos szerepe lehet annak, hogy a családon belül egyforma életvitel és egyforma szokások szintén, ha allergiát elősegítőek, akkor nyilván mindenkinek, aki abban a családban él, allergia elősegítő környezetben van élete. De azért kérem szépen a következő ábrát, ahol valóban fantasztikus képeket lehet látni. Az allergia a családban az azt mutatja, hogy olyan családokban is, ahol semmi ismert előfordulás nincsen, allergiára ott is a következő nemzedékben kb. 10% lesz az allergiások száma. Ha legalább egyetlen egy családtag, mondjuk egy szülő vagy egy testvér allergiás, akkor ez fölmegy 20% fölé. Hogyha két testvér vagy két szülő van, akkor ez a 40-50%-ot is el tudja érni, és hogyha mind a két szülőnek egyforma allergiás megbetegedése van, mondjuk mind a ketten aszmásak, akkor ez elérheti a 70%-ot, bizonyos esetekben még ennél többet is. Most ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy akkor a szervi érintettség, vagy a szervi érzékenység a különböző mediátorokkal szemben mégiscsak hasonló. Na most itt azonban az öröklésnél valamit figyelembe kell vennünk, illetve több dolgot is figyelembe kell vennünk, ebből az első az az, hogy ezek az adatok generációról generációra vonatkoznak. Tehát körülbelül 25 év volt közöttük a különbség a megfigyelésben, és az allergiák száma az utolsó 25 évben egy generációnyi időben lényegesen dinamikusabban emelkedett, meg négyszereződött körülbelül, hogyha nagyjából veszük ezeket a számokat. Tehát önmagában egész biztos, hogy az öröklésnek nem lehetett döntő szerepe, szerepe volt természetesen, de egymagában nem lehetett döntő szerepe az egészben. Ezért föl kell tételeznünk, és nyilván így is van, hogy nem csak az öröklés, hanem hát a környezetnek a szerepe, az életvitelnek a szerepe, sőt, ami a számokat nagyon meg is tudja változtatni, az orvosi ellátás hozzáférhetőségének, az orvosi ellátás színvonalának, a gyógyszerek megfizethetőségének is rettenetesen nagy szerepe van benne. De ezek még mindig, amiről eddig szó volt, tehát elsősorban az öröklésről, ez önmagában természetesen, mondtam, nem magyarázza meg az egész helyzetet, ezért meg kellene néznünk egy ilyen folyamat ábrán, hogy mik azok a tényezők, amik az egészségből, hát itt ha nem is inkább egy csigavonal lesz majd, de az egészségnek a végén az allergiás megbetegedésnek a kialakulását elősegíti. Ugye az egészséges embert különböző genetikai tényezők érhetik, hogyha azon túlmenően beszéltünk arról, hogy az előidézi okoknak a tömege lehet az, amelyik az allergiáig eljuttatja őket. Ezek közül az egyik az allergén. Az allergén hatására jön egyfajta érzékenység része. Ez egy teljesen normális folyamat, hogyha az ember találkozik egy baktérium, vagy vírussal, mással, azzal szemben is érzékenyé válik. Ez a védekezésének a teljesen normális része. A nem allergiás emberekben ez a fajta érzékenyé válási folyamat ugyanúgy lezajlik, és semmiféle kellemetlen tünetet végül is nem okoz. Eltekintve az allergiásoktól, ahol többek között a genetikai tényezők miatt, vagy például a fiatalkorban egy vírusfertőzés miatt, vagy másféle elősegítő tényezők miatt, mint például a dohányzás, vagy mint például a túlsúly, ezekről a későbbiekben még szó lesz, előbb-utóbb kialakulhat az allergiás gyulladás, és akkor ennek a zajlása és a fönnmaradása már tulajdonképpen az eredeti tényezőktől rettenesen, tulajdonképpen nagyon sokszor függetlenné is válik. De hát a kérdés ugye az, hogy mik lennének konkrétabban ezek a tényezők, mert ezeknek az egymásra hatását és az egymás közötti súlyát végsősor nem ismerjük elég jól. Ha valaki a biológiai részébe szeretne egy kicsit bemenni, akkor következő ábrán lehet látni, ez egy bejátszás lesz arról, hogy hogy is zajlik az allergiás folyamat. Ugye itt ez az ornyálkahártya lesz, ahol pollenek bekerülnek a nyálkahártyán belül, találkoznak olyan sejtek, ezeket T-sejteknek hívjuk, amelyeknek a segítségével az antigének feldolgozása után kialakulnak olyan antitestek, ezen már túl is vagyunk sajnos, amelyeknek a nevét legalább nagyon sokan ismerik, ezt IgE-nek hívják, ez az egyfajta allergiának legfontosabb fehérjéje, és ezekhez kötődve végül is a pollenek elősegítik azt, hogy a megfelelő hízósejtekből a hisztamin, aminek a nevét legalább nagyon sokan ismerik, a legfontosabb tünetkiváltó mediátor végül is felszabaduljon. De én azt hiszem, hogy most ezután talán a következő ábrát kérném, amin a környezet hatását fogjuk látni. Ez egy bébi japán cédrus, amelyik Magyarországon hát maximálisan körülbelül talán 40-50-80 centire, 100 centire nő meg. A Japánban lényegesen nagyobb. Japánban ez a vezető pollen forrás. Most a körülbelül 15-20 évvel ezelőtt kezdték valóban nagyon pontosan vizsgálni a környezet hatását, részben az iparosodott környezeti, részben a természetes környezetét, vizsgálni az allergiák kialakulására. És ez a vizsgálat, ez egy klasszikus vizsgálat, ez négy nagyon egyszerű csoportot alakított ki. Az egyik volt, akik olyan erdőben éltek, ahol még csak cédrus sem volt, tehát sem pollen, sem külvilág, bármiféle más befolyásoló tényező nem volt. Ez az allergiákra vonatkozik, allergiás náthára vonatkozik ez az adat, alapvetően 3000 embert vizsgáltak, ott találták azt, hogy erdő nélkül, tehát bár mindenféle külső inger nélkül a betegeknek, a résztvevőknek, 1,7% körülbelül lett allergiás. Most, ha azt ehhez viszonyítva, azt a populációt nézték meg, amelyik egy cédrus erdő mellett lakott, tehát óriási pollen terhelésnek volt kitéve, de másnak nem. Ez a populáció körülbelül 6%-ban lett allergiás, és hogyha városban a városi lakók a Cédrus erdő mellett, esetleg vagy Cédrus park mellett vizsgált, akkor azt találták, hogy kb. 8-9%-ban lettek allergiásak, és hogyha még ráadásul a stráda mellett lakókat vizsgálták, a Cédrus erdőnek a másik oldalán, akkor pedig 13%-ot találtak. De ugye az ember, ez egy klasszikus adat, mindenki idézni szokta, és nagyon világosan mutatja a polleneknek és a környezetnek a hatását is. Tehát tulajdonképpen Japánra azt lehet mondani, hogy messze van természetesen, mások a szokások, mást esznek az emberek, más az élet. Úgyhogy nézzük meg most, hogy Magyarországon mi történik. Ugye miután a pollenek az egyik legfontosabb allergia kiváltó okot képvisel, lehetőséget jelentik, ezért Magyarországon természetesen 20 mérőhelyen az okiban folyamatosan mérik a koncentrációkat.
Fönt a tetőn egy Hears típusú borkácssapdát látunk, amiben egy dobszerkezetet találunk. Ezen a dobszerkezeten rajta van egy műanyag szalag, amire a minta kerül föl. Ezt a mintát itt lent a laborban megfestjük, illetve felvágjuk először a napoknak megfelelő méretre. Ez 7 napot takar. Felvágjuk a napoknak megfelelő hosszúságokat, és ezután pedig a tárlemezen lévő szalagot egy festékanyaggal megfestjük. A színező folyadék rájegyzése után tárlemezzel lefedjük, és ezáltal a folyadék szétoszlik a szalag tetején. A folyadék megfesti a pollenszemeket és az egyéb gombákat. Ezek összességéből számoljuk ki, illetve összegezzük a pollenszemeket és a gomba spórákat.
Igen, természetesen a pollen szám az ország különböző részein szintén rettenetesen fontos, azonban az egészség és a betegség szempontjából sokkal fontosabb az, hogy a pollenek, vagy egy konkrét pollen a tünetkiváltó koncentráció szempontjából mennyi ideig van hazánk légterében. És erre megint csak van egy ábra, amelyik azt mutatja meg, hogy Magyarországon itt két különböző határértéket is fogunk látni a következőkben. Az egyik a 30 darab pollenszem ambróziára. Ez azt mutatja, hogy 30 feletti pollen szám per köbméter, amelyik azt jelenti, hogy végül is minden erre érzékeny betegnek már vannak tünetei. 41 napot volt Kecskeméten az ország légterében, vagy a Kecskemét légterében, ez meghaladó koncentráció, Nyíregyházán és Zalaegerszegen, és a szerencsés helyek voltak Szolnok és Eger és Salgótarján, és a következő ábrán pedig a 100 pollen szám feletti koncentráció van, ennél minden olyan embernek, aki érzékeny az egészen, már tünetei vannak. És még ez is közel Kecskeméten és Nyíregyházán közel egy hónapon keresztül volt a levegőben. Na most ugye itt a parlagfű után a következő hely az mégiscsak az, hogy ugye ha ezt a koncentrációt látjuk, hogy utána még egy rásegítő tényezővel figyelnünk kell és foglalkozunk ebbe, és ez pedig a levegő szennyezettsége. Hát elsősorban Budapesten erre vonatkozóan folyamatosan lehet adatokat látni a különböző részein a fővárosnak, ahol ózont, szénmonoxidot, széndioxidot és nitrogénoxidokat lehet látni. Én azt hiszem, hogy itt lesz egy bejátszásunk majd, amelyik jobban mutatja a fővárosi levegő szennyezettségi helyzetet, mint bármilyen konkrét szám. Köszönöm. Ezeket, ha valakinek lenne bátorság vagy technikai lehetősége arra, hogy pollen vizsgálatot végezzen az alagútban, akkor néhány évvel ezelőtt ilyenfajta pollen szemeket találhatott volna, ez egy szkennelő mikroszkópos kép, ezek szennyezések rajta. Én gyanús nekem egy kicsit a helyzet, hogy manapság esetleg már olyan képeket nyernénk, hogy a pollen nem is látszana mögötte. Az előbb elnézést kérek, egy másodpercre megakadtam, mert valami nagyon fontosat akartam elmondani, hogy képbe kerülhessen mindenki, hogy a 30 per köbméter és a 100 per köbméter pollen szem az mit jelent. Egy egészséges, nevezzük így, kifejlett parlagfű, egy férfi korában lévő parlagfű mondjuk úgy, amely 2-3 méter magas is lehet, és 1-2 méter széles lehet a bokor, a virágzási ideje alatt 8 milliárd pollen szemet szór szét a levegőbe. Na most természetesen azon lehet még gondolkodni, valaki gondolkodhat rajta, hogy elkerüli a környezetszennyezést, megpróbálja elkerülni a polleneket, beköltözik a lakásba, és ki sem mozdul az ajtón kívül, és ezzel megpróbálja esetleg elkerülni az allergizáló tényezőket. Igen, ám csak a helyzet azért két dologból kifolyólag sem működik, ebből a fontosabb talán az az, hogy amúgy is a nyugati stílusú életvitelben az életünknek a 80-85 esetre 90%-át bennéljük a lakásokban, a iskolákban, a munkahelyeken, a plázákban és hasonló helyeken, tehát alig van már egyáltalán operációs lehetőség, a 10-15%-a az időnknek az viszonylag kevés. Ugye a másik azonban az, hogy ezekben a zárt belső tereinkben, és meglepően kevés ideje tudunk csak erről, az atkáknak az allergia kiváltó szerepéről, 1967-ben írták le először a gyanút, hogy valóban ezek válthatják ki a beltéri allergiákat. Ezen a képen két fajta atkát lehet, látni, nagyon sok fajtája van. Ezek igazából azt kell mondani, hogy az atkák azért szaporodtak ilyen rettenetesen el a környezetünkben, mert az első energiaválságok után ugye elkezdték a lakásokat rettenetesen szigetelni, a hőmérséklet természetesen följebb ment a lakásokban, magáról a szellőztetésről nagyon sokan lemondtak, ezt követően ugye a páratartalom megnőtt, és az atkák rettenetesen elszaporodtak, különösen azért, mert az ember bőrén abból lepergő hám foszlányokkal élnek a továbbiakban. Ugye a önmagukban semmi, igazából nem ártanak az embernek egyáltalán, semmi különösebb kapcsolat nincs köztük. Na most vannak további allergia elősegítő beltéri tényezők, amelyekről tudunk, a svábbogarak ilyen, a kutyaszőr ilyen és a macskaszőr ilyen. De hát míg mondjuk a macskát egy szívfájdalommal az ember el tudja küldeni, hogyha nagyon allergiás, de az atkákkal szemben nem nagyon sok védekezési lehetőség van, takarítás valamit számít, a vegyszeres takarítás az drága, és mondjuk 2-3 héten keresztül van, ki lehet cserélni a szőnyegpadlót természetesen másra is. De a következő három ábrán azt szeretném megmutatni, hogy tulajdonképpen nem igazából a pollennek vagy a beltéri allergénnek a fajtája az, ami befolyásolja azt, hogy egy társadalomban mennyi allergiás lesz vagy nem. Ugye ezen a nyírfát és a pollenjét lehet játni elsősorban, egy Svédországban rettenetesen sok fontos allergén, Magyarországon most pillanatnyilag sok van a levegőben, de nem tartozik a dobogósak közé. A következő, ez a pázsitfű, ez Angliában tartozik a vezető allergényeink közé, Magyarországon dobogós helyen van a másodikon, és a következő ábra az pedig az oliva lesz, az olajfa és a pollenje. Hát ez a mediterrán országban rettenetesen fontos allergia, kiváltó Magyarországon tulajdonképpen nincsen nagyon sok szerepe. Most látnunk kell azonban, hogy ezeket természetesen földrajzi klimatikus tényezők befolyásolják, de az egyforma allergia előfordulás az nem egyforma klimatikus vagy földrajzi helyeken van, hanem egyforma ipari szempontból egyformán fejlettebb országokban. És ez azt jelenti, természetesen, és erre vonatkozóan is vannak adatok, hogyha az ember megfigyel egy országot, ahol iparosodás történik, akkor elvileg ugye azt kell találni, amit valóban találtak is Gánában, és ez a következő ábrán látható lesz, ahol az történt, hogy és ilyen hasonló adatokat Etiópiában, Dél-Afrikában máshol is találtak, hogy Gánának azon a részein, ahol nem volt ipar, az allergia előfordulás csak 1-2% volt, és ha betelepedett egy helyre az ipar, akkor abban a városrészben, vagy abban a régióban a szegények és a gazdagok között egy óriási, mindegyik allergiásabb lett, mint korábban, fölért legalább 3-4%-ra az allergiáknak az előfordulás gyakori, de a gazdagok között még lényegesen magasabb volt ez a szám, mint a szegények között. Tehát valahol ugye azt kell mondanunk, hogy az egyéni, nem csak az iparosodásnak így, mint iparosodás, de a hozzá kapcsolódó életstílusnak rettenetesen fontos szerepe van az allergiákban. Ezekről tudjuk azt, hogy a lakásviszonyok milyenek, ez beletartozik az allergia kiváltók közé. Tudjuk, hogy a táplálkozási viszonyaink például alapvetően befolyásolhatják az egészet. Tudjuk azt, hogy a konyhatechnika például alapvetően befolyásolhatja az egészet. Ugye, és itt a földi mogyoró, ahogy Magyarországon lehet látni, ez Amerikában és Kínában rettenetesen sokat fogyasztanak belőlük. Az Egyesült Államokban nagyon fontos allergia kiváltó szer. A gyerekeknek a tucatjai halnak meg anafilaxiában minden évben azért, mert a földi mogyoró érzékenyek, a földi mogyoró érzékenyek, és nem tudják, hogy mit esznek, vagy pedig nem tudják, hogy földi mogyoró allergiásak. Kínában, ahol ugyanennyit fogyasztanak, ott pedig gyakorlatilag a legnagyobb ritkaság a földi mogyoró allergia. Kettő között az a különbség, hogy Amerikában pörkölik, másfajta fehérje szerkezet alakul ki a fogyasztásra, és sózzák, ami szintén egy allergia kiváltó. Kínában főzik, mielőtt megeszik, és a főzés az más fehérje szerkezet, az allergéneket elpusztítja az egészben. Természetesen az antibiotikumoknak nagyon fontos szerepe van még, amik a bélrendszerünknek az integritását, a baktériumok összetételét megváltoztatja, ez egy kaput nyit egy kicsit a külvilágra, a szervezet felé. Természetesen a tisztaságmániánk is számít, amelyikkel a környezetünkben lévő baktériumokat elpusztítjuk, és ezáltal megvonjuk a lehetőséget a kisgyerekektől, hogy megtanulják, hogy a környezeti élővilághoz hogy tudjanak alkalmazkodni. És természetesen mindenek előtt a dohányzás lenne a következő, amelyik hát a legfontosabb allergia kiváltó tényezők közé szerepel.
Szondáznánk önöket újra dohányzás kapcsán. Milyen magukban néznek? Árulják el nekünk így név nélkül, hogy a mai napon melyik hányan fogyasztottak, hányan szívtak el legalább egy szál cigarettát, aki ma már elszívott egy szál cigarettát, az egyes gombot nyomja meg, aki ma nem szívott el egy szál cigarettát sem, az a kettes gombot nyomja meg, ezen kívül pedig ne is szívjon már akkor ma. Tehát az egyes gomb, aki ma már dohányzott, kettes gomb, aki nem dohányzott. És rögtön látni fogjuk az eredményt, hogy ez a kockázati tényező mennyire van jelen itt körünkben.
Na, ez nem igaz. Ez nem
igaz. De az is lehet, hogy ennyire környezet és egészségtudatos a közönségünk.
Azt hittem, csak az előadás végére fogják elérni ezt a állapotot. Minden esetre, jó, ilyen kevesen dohányoztak, elfogadom, de azt azért minden esetre mondani kell, hogy ugye a dohányzás maga már a kisgyerek az újszülött korban az egyik, talán a legfontosabb allergia elősegítő tényező, mert azt világosan kell látni, hogy a gyerek még akkor is egy allergiától terhelt családban születik, nem születik allergiásan, csak egy hajlamossággal. És ha a dohányzással például, vagy pedig azzal, hogy a nem 4-6 hónapon keresztül kap anyatejet, vagy hogyha a kutyus, a macska, meg a szíriai aranyhörcsög állandóan ott a bölcső körül rohangásznak, ugye akkor hajlamosabb lesz az allergia, nem biztos, hogy allergiás lesz, de a hajlamát az allergiára alá tudjuk támasztani egy csomó allergia elősegítő tényezővel. De minden esetre ezekből az adatokból, megfigyelésekből is látszik, hogy az allergiás, a későbbi allergiás sorsot az első életévekben, vagy pedig az első mondjuk egy-két életévtizedben lehet eldönteni. És ezért kérek megint három ábra lesz, amelyik az ismert három nagy betegségcsoportot mutatja majd, amelyikben a szénanátha életkor függés, ez új betegekre vonatkozik mindig. Itt nem annyira világos, hát van benne egy tendencia, hogy az ember azt mondja, hogy hát valóban valamennyire érvényes, hogy 55 éves kor felé már kétségtelen lényegesen kevesebb új beteg van, mint a korábban. De a második ábrán ezt már sokkal világosabban lehet látni, ez az asztmának a életkor függése lesz. Ugye itt is lehet látni, hogy az első életév alatt, ugye, illetve az első néhány életében jönnek igazából az új betegek, és utána egy nagyon alacsony, de stabil, de nagyon alacsony számon jön, és az atópiás dermatitisnél, amelyik valóban alapvetően a kisgyermekkornak a betegsége, ugye lehet látni, hogy már több mint 60% egy éves kor alatt, és hát 85% az egész betegségnek az 5 éves kor alatt kialakul. Ezért van lehetőség arra, és kérem szépen a következő ábrát, hogy az allergiás menet kialakuljon, ami valóban a beteg és a családja számára egy tragikus helyzetet jelent, mert úgy kezdődhet, hogy néhány hetes korban kialakul az élelmiszerallergia. Erre ráépülhet az atópiás dermatitis, amire az előbb volt szó, egy asztma bronchiále a későbbiekben, amelyik utána aztán vagy elcsitul, és akkor felnőtt korban jön még egy hullám, és az allergiás nátha, az allergiás rinitis lenne végül is a 15 éves kor táján már a legmagasabb allergiás megbetegés egész populációban, és előfordulnak vajon olyan esetek, hogy mind a négy betegség ugyanabban az emberben egyszerre fordul elő. Na most a kérdés tehát az, hogy mit lehet egy ilyen szituációban csinálni. Csinálhatjuk természetesen az allergén elkerülést, nem igazából sikeres. Csinálhatjuk az életkörülmények megváltoztatását. Itt megint a dohányzást kell példának felhoznom. Az igazság az, hogy ahogy az égnek rohannak az allergia előfordulási gyakorisági számok, azt kell mondani, hogy ez a kettő igazából nem érte el azt a sikert, amit, vagy hatást, amit az emberek szerettek volna tőle. Ezért két másik lehetőségünk van, egy gyöngébb és egy erősebb. Sajnos azt kell mondom, hogy a gyöngébb lehetőség az, hogy a társadalmat föl kell világosítani, ez egy nagyon szép kifejezés, nagyon szép filozófia, gyakorlatban sajnos nem igazából működik, folyamatosan ellátni új ismeretekkel, ellátni tanácsokkal, hogy mit csináljanak az emberek, hogy elkerülhessék a szituációt, hogy allergiásokra és magát az allergiát is. De a másik azért a gyógyszeres kezelés. És azt világosan kell látnunk, hogy ma a világon mindenütt az allergiások legnagyobb részének a gyógyszeres kezelés az a lehetősége, amivel az állapotán javítani lehet, és bizonyos fokig még azt is lehet mondani, meg lehet előzni a súlyosbodás egyes szituációkban, még talán a betegségnek a kialakulását is. De természetesen a gyógyszeres kezeléshez egy diagnosztika kell először egy orvosi rendelőben, és ebből lesz egy rövid bejátszás, ez két sarkalatos pontját fogja mutatni, miután a beteg kórelőzményét fölvették, és miután természetesen a beteget megvizsgáltuk.
Mikor én szólok, akkor tetszik venni egy nagy levegőt a szobából, itt meg tetszik fogni a készüléket, hátul nem szabad befogni, tetszik venni egy nagy levegőt, azonnal a szájába veszi ezt a kis csutorát, erőteljesen, gyorsan, mélyről bele tetszik fújni a levegőt, addig fújja, amíg bírja, és ha nem, akkor visszaszívja belőle, anélkül, hogy kivenni a szájából, jó? Jó, tehát tetszik venni egy nagy levegőt, és gyorsan. Még fújja, még. És vissza lehet szívni, visszaszívni belőle erőteljesen, gyorsan. Jó. Készen vagyunk, köszönöm szépen.
Ennél több sajnos.
Igen, köszönöm. Fölteszem ezeket a pöttyöket, beleszúrom a bőrbe, és 20 perc múlva fogom leolvasni őket, és akkor látjuk meg, hogy melyik okoz tünetet, melyik nem. Jó. Úgy egy picit, hogy ne folyjon össze, tehát úgy kellene tartani, ez így nagyon jó. Még szárazra törne. Ezek lehet egy picit csücsön, és 20 percben fogjuk leolvasni az eredményt. Jó, és akkor kiderül, hogy melyikre van pozitivitás.
Jó, köszönöm szépen.
Szívesen. Jó, tehát akkor most ezt letörlöm, és meg fogom nézni, hogy mekkora az érzékenység. Ennek ilyenek kell lenni, a pozitív kontroll az mindig ilyen. Jó, tehát gyakorlatilag a kutyusra nem. A cicára van érzékenység. Jó, és a fűkeverék, parlagfű az eléggé fekete üröm. Jó, picit lekenem egy kis kenőccsel, jó, hogy ezt csillapítani tudjam.
Én azt hiszem, ezen a vizsgálaton már valóban nagyon sokan átestek, hogy a bőrpróba azért fontos, mert meg lehet állapítani, hogy mi váltja ki a tüneteket, és esetleg valamilyen elkerülő taktikát elő lehet venni. A funkcionális vizsgálatok, mint a légzés funkció, pedig a szerv károsodást, illetve ennek a visszafordíthatóságát mutatják. Tehát végül is két lehetőség marad, a gyógyszereken belül is, a gyógyszeres terápia, mint amit mutattunk, és az immunterápia vagy immunvakcináció, melyik bizonyos esetekben tényleg vissza tudja fordítani a betegséget. Csak van egy óriási gond a gyógyszerekkel is. Hosszú távon rettenetesen költséghatékonyak, rövid távon rettenetesen drágák. És erre most lesz megint egy ábra még, amin azt hiszem a jelenlévő kollégák számára is igazából meglepetés lesz, de hát a magyarországi adatok alapján számoltuk ki. 2005-ben a teljes allergia kezelésünk költsége, amiben a szemallergiáktól kezdve, a bőrallergiákon keresztül mindenféle allergia, mindenfajta kezelése beletartozott, 21,8 milliárd forintba került. Most az alatt, az óra alatt, amíg betetszettek jönni, de egy rövid sorbaállással gondolom, és az előadásnak most már a 47. percénél tartunk, kérem a következő ábrát, ez alatt az óra alatt is több millió forintot költöttünk el az allergia kezelésre. elő fog jönni szerintem egy másodpercen belül. Igen, nem, itt sajnos valami elromlott ebbe a masinába, úgyhogy ennél azért több volt, de... Tehát igen, valahol a több milliárdos nagyságrendben van ennek. Nálam 2,4 millió forint van erre az órára allergia költségként fölírva. És most lássuk még, hogy ebben az órában mi történt allergia területén, most a pénzügyi vonatkozásoktól eltekintve. Kérem szépen a következő ábrát, ahol azt lehet látni, hogy ez alatt az óra alatt Magyarországon 17 új szénanáthás beteg jött be ebbe a csoportba. Két új asztmás beteg. Szerencsére nem halt meg senki, mert körülbelül 6 óránként hal meg Magyarországon valaki asztmában, de az egész világban az elhaltaknak a száma az körülbelül 21-22 ember volt ez alatt, az egyetlen egy óra alatt. Tehát az igazi jó kérdés nem is az, hogy meddig leszünk allergiásak sajnos, mert aki már allergiás, annak tulajdonképpen ebből a csapdából nagyon nehéz a kijutja. Az igazi jó kérdés az az, hogy mit tudunk tenni, hogy a gyerekeink ne legyenek legalább annyira allergiásak, mint mi. És itt vannak is lehetőségek, mint például a felvilágosítás. Valóban az egyik legjobb eszközünk, ami a kezünkben van, a társadalomnak, egészségesek, betegeknek folyamatos felvilágosítása, a lehetőségek és a választásoknak a fölkínálása. Ehhez természetesen a kutatásokat jobban kellene mindenütt a világon, nem Magyarországon csak szponzorálni, mint eddig. Mindenütt a világon kellene természetesen a hálózatokat fejleszteni, és ki kellene alakítani azt a bizonyos, ugye egészségtudatos és társadalmi környezet, tudatos szemléletet és akciót, és ebben az akción van igazából most a hangsúly, mert vannak már olyan adatok a világban, elsősorban a skandináv országokban, ahol látszik, hogyha a társadalom össze tud fogni, és kialakítanak egy komplex cselekvési mintát, akkor ezekben a régióban sikerült az allergiák növekedésének ezt a rémítő tendenciát lefékezni, és vannak olyan helyek, ahol tulajdonképpen megállítani is. És azt hiszem, hogy ez lenne az a dolog, amivel egy kicsit nyugodtabbak lehetnénk a jövőből. Köszönöm szépen.